Csendesedjünk el, imádkozzunk. Krisztusunk, köszönjük neked, hogy szól a te hívásod. És add urunk, hogy ne keményítsük meg a szívünket, amikor most ma hallhatjuk a te szavadat. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Hallgassák meg a testvérek a hét igéjét, amin megírva találjuk a zsidókhoz írt levélben a 3. fejezet 15. versében a következőképpen. Ma, ha az ő hangját halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. Ámen. Kedves testvérek, mai délelőttön az ige hallgatásáról hallhattunk igét, hogy hogyan is hallgassuk, hogyan is legyünk ott Jézus mellett. És arról is szó volt, hogy miután meghalljuk Jézusnak a szavát, a csendességben beszélgetünk vele, akkor abból hogyan következik a szolgálat. És ez az ige is tulajdonképpen ezt a kérdést feszegeti. Hogy hallja az ember az igét, az Istennek a szavát, és azután hogyan is válaszol rá, hogyan is reagál arra. Mert abból bizony az engedelmességnek kell következnie. És hogyha az ember megkeményíti a szívét, akkor az azt jelenti, hogy nem engedelmeskedik a szónak. Az első fele, a hallás kérdése az könnyű dolog, mondhatja az ember, hogyha ha jól hall, akkor meghallhatja az Istennek a szavát. Akkor eljut hozzá, és a tudatába bekerülhet. Persze az is itt nehézséget okozhat, már szóltak a testvérek, hogy halkabban beszélek, akkor nem hallják, ezért kérem, hogy jelezzék, hogyha esetleg halk lenne az ige, mert ez az alapvető, hogy meghalljuk azt a szót, ami hangzik felénk. De nem elég csak hallani, meghallani, hanem arra válaszolni is kell. És ezt a választ, ezt már nem a fülnek a kérdéseként kell feszegetnünk, hanem ez már a szívnek a kérdése. Ahogyan minden szervünk egyébként összeköttetésben van a szívünkkel, úgy a Szentírás is nagyon sok minden, nagyon sok érzékelést, meg külső dolgot, azt levezet az ember középpontjáig, a szívéig. És arra szólít fel ez az ige, hogy ha hallom az igét, ha már meghallottam, akkor ne legyen kemény az én szívem. És feltehetjük a kérdést, hogy akkor ez tőlem függ? Tőlem függ, hogy kemény az én szívem, vagy éppen puha és be is fogadja azt az igét? De rögtön eszünkbe juthat a fáraó, az egyiptomi fáraó. És róla azt olvashatjuk a Bibliában, hogy ezt mondja az Úr, én azonban megkeményítem a fáraó szívét. És utána, amikor történnek a csapások a néppel, akkor refrénszerűen jön elő az a mondat, hogy de megkeményítette az Úr a fáraó szívét. És ezen megdöbben az ember, megütközik ezen. Hogy az Isten keményíti meg a fáraó szívét? Amikor ezt tanultuk hittanórán, megpróbáltam a gyerekeknek lerajzolni, hogy milyen is az a kemény szív, milyen is lehet az a kő szív. És megfelelően rondára sikerült, amilyennek terveztem, és nem is bírták már a gyerekek, egy idő után szóltak, hogy töröljem már le, mert idegesítette őket. És valahogy így van ez az ige is, hogy idegesít bennünket, hogy az Úr megkeményíti valakinek a szívét. De azt is látnunk kell, hogy bizonyára volt ennek a fáraó életében előzménye is. Hiszen ahogyan az elődei is elrendeltek mindenféle kegyetlen ítéletet Izrael népe ellen is, úgy bizonyára megvolt ennek a fáraónak az életében is ennek az előzménye, hogy az Úr egy idő után megkeményítette az ő szívét. És úgy tűnt utána, hogy a csapások hatására majd a fáraó szíve megenyhül, vagy összetörik. És tényleg úgy is tűnt, hogy a fáraó enged, amikor elengedte a népet. Amikor a legkeményebb csapás érte őket. Akkor azt mondta a fáraó, hogy menjenek. De utána ismét olvashatjuk, hogy én pedig megkeményítem a fáraó szívét, hogy üldözőbe vegye őket, és megmutatom dicsőségemet a fáraón és egész haderején, akkor megtudják az egyiptomiak, hogy én vagyok az Úr. És aztán, ahogy a nép kimenekülhetett Egyiptomból csodák hatására, ugyanabba a hibába esett bele, mint a fáraó. Ugyanúgy megkeményedett az ő szívük is az zúgolódások hatására, amikor hőzöngtek, hogy nincs ennivaló, nincs innivaló, és az engedetlenség hatására, amikor bemehettek volna az ígéret földjére, és nem mentek, nem mertek lépni. A 95. Zsoltár így foglalja ezt össze, hogy most, amikor halljátok szavát, ne keményítsétek meg szíveteket, mint Meribánál, amikor Masszánál voltatok a pusztában, ahol megkísértettek engem őseitek, próbára tettek, bár látták tetteimet. 40 évig bosszankodtam arra a nemzedékre, és ezt mondtam, téveigő szívű ez a nép, nem ismeri útjaimat. Meg is esküdtem haragomban, hogy nem mehetnek be a nyugalom helyére. Ezt a szakaszt idézi egyébként többször is a zsidókhoz írt levél, hogy a nép megkeményedett. És amikor mi halljuk, amikor ti halljátok, írta az akkori levél olvasóknak, halljátok az Isten szavát, akkor ne keményítsétek meg a szíveteket. És mi is, amikor halljuk, akkor ne keményítsük meg. Még akkor sem, amikor ilyen nehéz kérdések kerülnek elénk. Hogy akkor most ki a felelős a szív megkeményedéséért? Az ember vagy az Isten? És látnunk kell, hogy itt olyan titokról van szó, amit, hogyha az Isten felől közelítünk meg, akkor az mélységes alázatra indít bennünket. Hiszen Pál apostol is, amikor a római levélben erről beszél, akkor az alázatra inti az embert. Mert így szól az írás a fáraóhoz. Éppen arra rendeltelek, hogy megmutassam rajtad hatalmamat, és hogy hirdessék nevemet az egész földön. Ezért tehát akin akar, megkönyörül, akit pedig akar, megkeményít. Azt mondod erre nekem. Akkor miért hibáztat mégis? Hiszen kiállhat ellene akaratának. Ugyan ki vagy te ember, hogy perbeszállsz az Istennel? Mondhatja-e alkotójának az alkotás, miért formáltál ilyenre? Megdöbbentő titok ez, de ahogyan a mai napon Ézsaiás próféta könyvéből is olvashatjuk az igét az 55. fejezetből, hogy az ige szól, és nem tér vissza üresen, dolga végezetlenül. És bizony, ez is lehet az igének a munkája, hogy valaki megkeményedik. Mert tapasztalat ez, hogy szól az ige, hallgatja valaki az igét, és ahelyett, hogy megtérne, teljesen megváltozna az élete, még akár keményebb lesz. És ez megdöbbentő, megdöbben ezen az ember, de sokszor így van, mert szól az ige, hallja ugyanazt, amiben nem akar lépni, nem akar engedni, és minél inkább szól, annál inkább nem akar engedni, és az engedetlenségében megkeményedik. És ha észrevették a testvérek, itt már át is tértünk ennek a kérdésnek az emberi megközelítésére, hogy hiába fürkészünk az Isten titkait, azzal nem tudunk előrébb lépni. De hogyha a mi oldalunkról nézzük a dolgokat, akkor láthatjuk, hogy a megkeményedés igenis a mi felelősségünk. Mert ebben az igében sem mondaná, hogy ne keményítsétek meg a szíveteket, hogyha tényleg semmit nem tudnánk ez ellen tenni. Az engedetlenségünknek lehet a következménye az, hogy egy idő után bekeményedik az ember szíve. És azért is választottam ezeket az énekeket az Eke énekeskönyvből, mert ez az ének folyton ott ment a fülemben, hogy ó, kőből van a szíved, hogyha néki nem felel. És ebben az énekben leírja az elején, hogy a Krisztus hív bennünket, szólít bennünket, hogy odaadja önmagát, és kőből van az ember szíve, hogyha ezt nem veszi észre. Aztán arról is beszél, hogy segít bennünket, bátorít, erősít bennünket. És hogyha valaki ezt nem akarja észrevenni, akkor bizony kőből van a szíve. És Krisztus odaadta értünk önmagát, teljesen mindent odaadott, Hogyha erre nem válaszol az ember, akkor az Isten már nem tud ennél többet adni. És akkor az derül ki, hogy kőből van a szívünk, hogyha nem felelünk neki. De most ismét szólít bennünket ezen az igén keresztül, hogy ma, most, ha az igét halljátok, akkor ne keményítsétek meg a szíveteket. Mert fenyegethet bennünket a veszély, még hogyha hitben lévők vagyunk is, hogy keményedik a mi szívünk. Mert valamiben nem engedünk, valamiben engedetlenkedünk. És nem azon kell tehát gyötörni magunkat, hogy most akkor az Isten hogyan keményíti meg az ember szívét, az Isten titkai hogyan is vannak ebben. Mert ha ezt fürkészük, akkor lehet, hogy akár még ebben is még inkább megkeményedünk. Hanem azt nézzük, hogy mi az, ami az igében egyértelmű és kézzel fogható számunkra. És azt pedig Krisztusban tudjuk igazán megtalálni, ahogyan ebben az énekben is Krisztuson van a hangsúly. Hogyha ezt látjuk, hogy az Isten ennyire szeret bennünket, ennyire mindent odaadott, akkor ez lehet az, ami kő szívünket, ami engedetlenségünket is összetöri. És az ember nem tud ezzel mit kezdeni, hogyha szembesül a maga engedetlenségével, önmagától csak küzd, csak kínlódik meg, elméleteket gyárt, hogy hogyan lehetne ettől szabadulni. De amikor ezzel a tehetetlenséggel szembesülünk és odaborulunk az Úr elé, akkor jön az ígéret is. Ahogyan Ezékiel profétánál is olvashatjuk, hogy egy szívet adok majd nekik, és új lelket adok beléjük. Eltávolítom testükből a kőszívet, és húsz szívet adok nekik. És Ezékiel ezt kétszer is elmondja a 36. fejezetben is, hasonlóan profétál, hogy új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek. Eltávolítom testetekből a kőszívet, és húsz szívet adok nektek. És ezt a húsz szívet pedig a Krisztusban kínálja az Úr. És szembesülhetünk akár azzal, hogy tényleg, mintha lepattanna rólunk az ige. Halljuk ugyan, de semmi hatása nincs. Vagy akár szembesülhetünk azzal is, hogy valamiben megrekedtünk. Mert egyszerűen képtelen vagyunk túllépni azon, hogyha ezekkel a korlátokkal találkozunk, és még ráadásul a parancsal is, hogy ne engedjük, hogy megkeményedjen a mi szívünk, akkor boruljunk oda a Krisztus elé. És akkor ő fogja azt a kőszívet, vagy keményedő szívet kiveszi, és adja azt a húsz szívet, adja az ő lelkét, hogy neki tudjunk élni. Ámen. Imádkozzunk. Istenünk, köszönjük neked, hogy a népedet is újból és újból szólongattad, és adtál újabb lehetőségeket neki. És köszönjük, Urunk, hogy nekünk is adsz napról napra új lehetőséget arra, hogy halljuk a te szavadat, és engedelmeskedjünk annak. Urunk, te látod a mi életünket, te látod a mi szívünk állapotát, te tudod, hogy kinek mire van szüksége. De kérünk arra, hogy mindannyiunknak hadd legyen olyan húsz szíve, amiről Ezékiel által beszélt. Hogy neked tudjunk élni, téged tudjunk szolgálni, és a te igéd az elérje a te célodat a mi életünkben.